Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Kautnik András vagyok, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanára, az Educast Podcast csatorna házigazdája. Ebben az adásunkban Munkácsi Dorottya tanárnővel beszélgetünk, akinek úgy alakult az élete, hogy lánya súlyos betegsége miatt, mint egy 3 lépés távolságról tudott rátekinteni tanári hivatására. A beszélgetés első részében Munkácsi tanárnőt, Dóri nénit szólítom meg, és kérdezem, tanárként hogyan élte meg az elmúlt másfél évet. Az adás második részében Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője, a megtett lelki útról kérdezi Munkácsi Dorottyát. Jelen beszélgetés bátorítás és tiszteletadás mindazon egyének, családok és iskolai szervezetek számára, akik fiataljainkkal foglalkoznak, vagy bátorításra, támogatásra szorulnak életútjukon. A beszélgetés mindkét része szabadon átvehető, megosztható. A felvételt a Kortárs Keresztény Intézetben készítettük, a támogatást Győri Tamásnak köszönjük. Kedves Dóri néni! Ahogy említettem, beszélgetésünk a tanári hivatás és a gellértes közösség szépségét és erejét hivatott megmutatni. Ez az alaptörekvés, a cél. A te szempontod igazán hiteles, megérlelt nézőpont, amit bárki jó szándékú ember iránytűnek tekinthet, amikor a tanári hivatás lényegéről gondolkodik. Hát azért, hogy a hallgatóink is kapcsolódni tudjanak a történetedbe, kérlek, mondd el annak az időszaknak a legfontosabb szakaszait, amikor Lencsiről otthon és a kórházban gondoskodtál, és nem tudtál közénk jönni az iskolába tanítani.
Maga a történet az tavaly január 5-én kezdődött. Harmadik napja jártunk iskolába, és egy reggeli vérvétel után este ott találtuk magunkat a kórházban ezzel a diagnózissal. Az első 33 nap volt a legnehezebb, akkor derült ki nagyjából az, hogy körülbelül mennyi hónapig fog mennyi gyógyszerrel járni ez az egész kezelés. Akkor nagyjából nem is mentünk haza, tehát akkor végigben voltunk a kórházba. Aztán jött egy viszonylag nyugalmas időszak, az 4 egyhetes kezeléssel járt, és akkor utána jöttek 6 darab 3 hetes, nagyon-nagyon nehéz, nagyon hosszúnak tűnő és nagyon sok kórházzal járó blokk, amikor a 3 hétből csak ilyen 3-4 napokat voltunk otthon, éppen hogy csak szusszanni jártunk haza. Ez nagyjából áprilistól szeptember végéig tartott. Közben volt egy 28 napos időszak, amikor egy táskából kapta folyamatosan a Lencs az immunterápiát. Ez nem minden gyereknek jár, vagy van benne a protokollban. Ő azért kapta, mert allergiás lett az egyik gyógyszerre. És abban például az volt a nehéz, hogy ez is egy ilyen könnyebb kezelés lett volna, kibe jártunk volna, 3 naponként mentünk volna patroncserére. Viszont nem úgy alakult, ahogy tervezték, és lényegében ott két vagy 3 hetet voltunk benne egyhuzamban, úgyhogy közben jól volt a Lencsi. És akkor jött a lezáró szakasz, ez az október-november, amikor viszonylag sokat voltunk otthon, viszont akkor már a Lencsi szervezet is kezdett kifáradni. Lelkileg is nagyon nehéz volt, ott már nehezen tértek vissza azok a vérértékek, amivel el lehetett kezdeni egy-egy kezelési szakaszt. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy tehát minden szakasznak megvolt a nehézsége. És akkor a legvégén, november 24-én fejeztük be a kórházi kezeléseket. És karácsony előtt, december 22-én vették ki a Hickman kanült, mint az utolsó pont az íre.
De ez még nem tekinthető a gyógyulás jelének.
Igen. Még a fenntartó kezelés folyik, tehát szájon át kemoterápiás szereket szed Lencsi, jövő év január 5-éig, addig még ilyen fél-feles immunrendszere van, kicsit jobban kiszolgáltatottabb minden vírusnak, betegségnek. Akkor lesz majd megint egy ilyen nagyobb felülvizsgálat, aztán majd 3 év múlva majd kimondják, hogy meggyógyult.
Mikor jöttek azok az eredmények, amik után úgy döntöttél, hogy visszatérsz a mindennapi életedhez, munkádhoz?
Hát egy iskola életében visszakapcsolódni azért nem egy egyszerű dolog. Azért praktikusan vagy a szeptember, vagy a február adódik, főleg úgy, hogy amikor ez a betegség jött, akkor én 4 hónapja voltam osztályfőnöke az 5. osztálynak. És akkor nagyjából az merült fel, hogy ha vissza tudok jönni, akkor vagy szeptembertől, vagy februártól, és hát csak és kizárólag félállásban pont azért, mert azért ez még egy labilis időszak.
És hát végül is akkor februártól?
Februártól félállásban visszajöttem, és nagyon boldog vagyok.
Hát még egy nagyon picit térjünk oda vissza, hogy amikor Lencsivel a kórházban voltál, akkor úgy tudom, hogy te elég nehéz, szűkös körülmények között kell ott a szülőknek úgymond meghúzni magukat.
Igen, igen, tehát főleg egy hematológia osztályon, ahol tényleg naponta 2-szer takarítás van, tehát oda nem lehet laticelt hálózsákot, egyebeket bevinni. Ráadásul ugye a Lencsi nagy, tehát, és még budapestiek is vagyunk, még mindehhez. Úgyhogy nekem például nem volt egyáltalán ágyam, egy 6 ágyas kórteremben volt sokszor 6 gyerek, 6 szülővel. És egyébként, hogy ez egy ilyen helyzet mennyire megváltoztatja az ember hozzáállását dolgokhoz, hogy eleinte görcsöltem, hogy hú, most akkor székben fogok éjszaka aludni, ha úgy alakul. A végén ez már nem jelentett így problémát, még mindig megoldódott valahogy, és mégis nem volt probléma.
És amikor székben aludtál, vagy Lencsi mellett virrasztottál, akkor mire gondol az ember? Mire gondol egy anya ilyenkor? Vagy sokszor mi jutott eszedbe?
Lencsivel kapcsolatban, vagy?
Bármivel. Hova tértek vissza a gondolataid?
Alapvetően ő hozzá. Tehát, hogy ott azért volt, hogy azért maradtam bent, mert a lelkét ápoltam. Tehát mondjuk egy szteroid az nagyon megviseli egy kamasznak a lelkét. Nyári fényképeket nézegettünk, együtt sírtunk rajta. Volt olyan, hogy amiatt maradtam bent, hogy a levált nyárkáhártyája fájt, és éjszaka is lámpáztunk, hogy ne legyenek olyan fájdalmai, tudjon enni, mondjuk, aludni. De hát ezt ő döntötte el. Tehát volt úgy, hogy ott voltam, és kérte, volt úgy, hogy mondta, hogy menjek haza, de én éreztem úgy, hogy most itt kell maradni. Ez változó volt.
És a régi életed, hogy úgy mondjam, a tanári életed, az eszedbe jutott?
Igen, igen. Eleinte úgy éreztem, hogy ez egy kényszerszünet. Aztán rájöttem, mert azért ott is vannak kórháztanárok. Volt egy nagyon helyes magyar történelemszakos tanárnő, aki rendszeresen jött Lencsihez, és úgy, hogy néha Lencsi csukott szemmel vett részt fekve az órán, úgy tartott neki órát, volt egy matek-fizika szakos tanárnő, ő is jött. Akkor már kezdtem azt érezni, hogy ez valójában egy továbbképzés, és most éppen egy órán veszek részt én is, és nézem, hogy ő egy ilyen helyzetben mit tanít, és mit tud tanítani, és hogy reagál egy gyereknek a rezdüléseire, a mozdulataira, a gondolataira. Aztán megjelentek, amikor kiderült, hogy matek infószakos vagyok, akkor hirtelen a gyerekek, volt olyan gyerek, hogy egész nap aludt, és 8 óra akkor este kitalálta, hogy oldjunk meg matek házit. És az anyukája mondta, hogy hát 2-es matekból, és egyébként egy 5. kislányról beszélünk, és itt azért a célok is egy kicsit átalakulnak egy akármilyen gyerek számára. Úgyhogy matekoztunk este 8-kor. Volt egy érettségi előtt álló fiú, aki egy technikumba járt, és nekem az olyan jó érzés volt ott, akkor készültünk az érettségire. Mindenféle volt, úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon jól esett.
Hát akkor megtaláltad egy kicsit ott tanárként is a hivatásodat, vagy a feladatodat.
Igen.
A kórházban is.
Igen, és aztán annak kapcsán különben, hogy sokszor úgy engedtek ki a kórházból, hogy nekem kellett injekciókat ide-oda-amoda beadni. Azon kezdtem gondolkodni, hogy ha majd visszamegyek tanítani, akkor ezt hogy lehet vajon kamatoztatni egy ilyen helyzetben? Ezt még keresem.
Érdekes, hogy egy ilyen helyzetben sem került ellentétbe az anyai és a tanári hivatásod, hiszen itt is megtaláltad, a kórházban is megtaláltad, hogy amikor anyaként jelen voltál Lencsi mellett, akkor tudtál másoknak, vagy akár Lencsinek is tanárként is jelen lenni.
Hát ez egy érdekes dolog, mert Lencsi az, tehát ugye ő neki anya voltam, társ, ilyen nagylányok ott nem voltak egész évben. Az ápolónő, a menedzsere, a főzőkisasszony, a nem tudom minden, és egy ponton mondta, hogy anya, léci matekot ne magyarázzál. Tehát, hogy akkor legalább ez ne. Úgyhogy ebben semennyire, és egy kicsit vicces is volt a helyzet, amikor egyszer jött ugye a matek tanárnő, és akkor mondja, hogy azt a feladatot, amit úgy oldottatok meg, és mondom, hogy fogalmam nincs, hogy miről beszélünk, nem tudom, mert egyszerűen nem engedte a Lencsit, tehát hogy legalább egy olyan terület legyen, amiben én így nem látok bele.
És ez a terület, ez a matematika, meg a,
igen.
Meg a tanulás. Hát igen, azt akartam kérdezni, hogy korábban is, vagy korábban esetleg okozott nehézséget az, hogy a tanári hivatásodat és az anyai szerepedet összeegyeztesd?
Az a helyzet, hogy a Gellértben lehetősége van a tanároknak nemet mondani, és több körben, amikor igazgató úr felkért, hogy akkor legyek osztályfőnök, akkor én ezt meg is tettem. Én elég ritkán szoktam nemet mondani, erre úgy éreztem, hogy ez azért ez olyan, mint egy félállás azért, hogyha valaki osztályfőnök lesz. Tehát ha igazán akarok foglalkozni gyerekekkel, akkor oda kell figyelni, és rá kell szánni az időt, és amíg kicsik voltak a gyerekeim, addig én úgy éreztem, hogy ez nekem nem fér bele. Hát ez egy szerencsétlen véletlen, hogy pont úgy jött ki, hogy pont most vállaltam osztályt, és ebbe csöppentek ők bele.
Milyen volt az a fél év, amit az osztályoddal tudtál tölteni, és milyen most már lassan az a szűk fél év, amióta visszatértél hozzájuk?
Hát én ezt úgy éltem meg, hogy a közvetlen családom után ők azok, akik a legnagyobb veszteséget kapták ilyen szempontból. És szerdán derült ki a Lencsi betegsége, pénteken írtam meg a szülőknek, hogy ez a helyzet. Szombaton már kitalálták, hogy mi lenne, hogyha komatálat készítenének a családnak, Lencsinek, és egy olyan táblázat indult el, szerintem már hétfőtől kezdték hozni az ételeket, hogy két-három héttel később, amikor az egyik húgom ránézett a táblázatra, hogy milyen ételeket hoznak, akkor azt mondta, hogy te Dóri, itt mindenki apait, anyait beletesz, egy sima hétköznapi menüben három fogás van. És most egy pár hete mondta nekem valaki, hogy amikor látta, hogy milyen menüt készítenek, akkor ő úgy érezte, hogy ő de nem iratkozik föl, mert nem tud labdába se rúgni. És hát januártól áprilisig kaptuk a komatálat. A végén már több más közösségből is becsatlakoztak emberek, és azért az bennem nagyon határozottan fölmerült, hogy amikor én vissza fogok jönni hozzájuk, akkor ez hogy lesz? Hát azért alapvetően ez nem egy normális osztályfőnök diák viszony. Hogy fogok jegyeket adni? Egyáltalán el fognak felejteni, vagy hogy lesz ez az egész dolog? És hát én a gyerekektől is és a szülőktől is olyan bátorítást, bíztatást, minden egyebet kaptam, hogy nem akartam elhinni. Tehát azért egy ilyen helyzetben mindenki tudta, hogy azért itt ez egy év ki fog maradni 4 hónap után. Hát ez egy óriási kegyelem volt nekem, és megerősítés.
A komatállal együtt, a fizikai gondoskodással együtt érezted akár a gyerekek és a szülők lelki támogatását is?
Igen. Tehát volt olyan, hogy ezt erről tudok, hogy egy gyerekek is készítették az ételt, és volt, aki el is jött, tehát hozta a férjemmel a komatálat, és kaptam a visszajelzést, hogy milyen jó, mert pont találkozott velem az utcán, és akkor beszámolt a többieknek, és aztán volt úgy, hogy csapatostul jöttek a gyerekek is, aztán nem mindig futottunk össze, de hát, hogy az örömet jelentett nekik.
Hiányozott az osztályod?
Igen, hiányzott. Tehát amikor annak az 5. kislánynak a matekot tanítottam, akkor rendszeresen azt éreztem, hogy ez most majdnem olyan, mint hogyha nekik magyaráznék, de hát közben azért összefacsarodott a szívem, hogy ez nem az.
És most, amikor visszatértél, éreztél egy, mondjuk így egy icipici kárpótlást, vagy hogy fölvetted újra azt a kapcsolatot, amit vártál?
Hát ugye abban a ritka helyzetben sincsen senki, hogy egy év után egyszerűen találkozik ugyanazzal az osztállyal. Tehát azért vagy elmegy szülni, vagy nem tudom, egy hosszabb betegség van. És hát ez alatt ugye ötödikesből hatodikos lesz valaki, hát ez nagyon nagy idő. Úgyhogy egyszer egyébként játszottunk egy ilyet, hogy ki kell találni, hogy ki változott a legtöbbet, és milyen irányba. És egyébként ez nagyon meglepő volt számukra is. Úgyhogy hát igen, föl lehetett venni a fonalat, és úgy érzem, hogy kezdünk összerázódni.
Hogyan vártak téged a gyerekek?
Hát úgy éreztem, hogy kímélnek. Tehát én úgy érzem, hogy a szülők sem mernek még problémákat felvetni se, a gyerekek is így nagyon, nagyon igyekeznek, próbálnak jók lenni. Szerintem egyébként erejükön felül is. Amikor visszajöttem, azért nagyon kíváncsi voltam rá, hogy nekik ez az egész egy év hogy csapódott le. Én irattam is velük egy visszajelzést, hogy ők mit tanultak ebből az egész helyzetből, tehát az alatt, az egy év alatt. És nagyon azt éreztem, hogy mint hogy az én saját gyerekeim is egyszerűen felnőttek, ugyanúgy ők is olyan gondolatokat mondanak, ami nem hatodikos gyerek szájába való. Akár az elfogadással kapcsolatban, akár egy megmérettetés kezelésével kapcsolatban. Azt a szülőim fel is olvastam a szülőknek, mert nem egy-két gyerek, hanem mondjuk 30-ból 20 írt ilyet.
Egy iskolai közösség harmadik nagyon fontos csapata a tanári közösség. Róluk is tegyünk említést.
Igen.
Ők hogyan értek el szeretetükkel, támogatásukkal téged ez alatt, az idő alatt?
Hát ugye én így kikerültem lényegében az összes közösségből. A Lencsi a legelején azt mondta nekem, hogy szeretné, hogyha végig vele lennék. Tehát nem hagyná magára. Azért ez nem olyan egyértelmű, mint hogy az ember gondolja. És hát így a koronavírus ötödik hullámának kezdetén ez azért nem volt egy egyszerű dolog. Nagyjából végig gondoltam, ugye, hogy ha koronavírusos vagyok, bár semmi tünetem nincs, akkor se fognak oda beengedni. És ott minden reggel csak úgy mehettem be, hogy tesztelnek. És akkor az evidens volt, hogy járművekkel nem közlekedem, ha csak lehet, boltba nem megyek be, illetve maximum boltba megyek be, meg patikába, ha éppen nagyon sürgős, és nem tudom megoldani. És ugyanakkor minden közösségből kiszakadtam ezzel együtt én is. És akkor adódott az, hogy tulajdonképpen nekem legjobban a mindennapi tantestület az, aki nagyon hiányozna, akikkel csak akár akivel felszínes kapcsolatom van, és csak éppen köszönünk reggel. És arra jöttem rá, hogy milyen jó lenne, ha csak úgy ilyen, mint ahogy lyukas órában úgy csevegünk egymással bármiről, hogy ez valahogy így belopható lenne így ezekbe a hétköznapokba is, úgyhogy egy ilyen lelki sofőr szolgálatra hívtam meg azt, aki ebbe szívesen beszáll. Eleinte úgy tűnt, hogy lesz egy-két ember, és aztán nagyon hirtelen táblázatot kellett csinálni, mert olyan sokan lettek, úgyhogy engem minden reggel 7 órakor a ház előtt várt egy egészséges, kitakarított autóban, maszkkal az, aki értem jött, és este 8:30-kor szintén a kórház előtt megjelent az, aki éppen aznapra osztotta be saját magát. És akkor ennek például az osztályom is nagyon örült, mert az, aki engem szállított, az vitte a híreket az iskolába, a gyerekeknek, bárkinek. És akkor mégis én is tudtam beszélgetni. Volt úgy, hogy csak sírdogáltunk kettesben az autóban. Volt úgy, hogy én kérdeztem, hogy mi történik az iskolában. Mindenféle volt. És nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy ne olyan hirtelen legyen ez a váltás, hanem inkább olyan fokozatos, és megnyugodjak abban, hogy ez nem lesz mindig így.
Tehát nem szakadt meg a kapcsolat sem a szülőkkel, sem a kollégákkal?
Igen, és aztán jöttek a szülők is, egyszer csak Zsigmond írt nekem egy e-mailt, hogy útban van pénz, és hogy hát akkor ezt most hova tudnák utalni, és akkor átutaltak egy olyan mennyiségű pénzt, amit szülők tanárok, és még fogalmam sincs, hogy kik gondoltak ránk. Ugye abban a helyzetben, hogy én nekem innentől kezdve nem volt fizetésem, tehát fizetés nélkül szabadságon voltam végig. És hát lényegében ebből a pénzből értünk most az elmúlt egy évben. Sőt, az volt a pláne, hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen óriási csomag, de nem. Még aztán többször is jöttek ilyen kisebb-nagyobb csomagok, és karácsony előtt is jött egy nagy csomag, szóval, hogy valahogy úgy éreztem, hogy ez még hova lehet ezt fokozni. Ez volt bennem, hogy ez egész egyszerűen hihetetlen.
És amikor elkezdtél szépen lassan, fokozatosan visszatérni az iskolába, az iskola keretei közé, mik voltak az első élményeid?
November végén fejeztük be a kezeléseket, és igaziból decemberben volt egy olyan e-mail, ami alapján úgy tűnt nekem, hogy most sok kollega hiányzik, és akkor jutott eszembe nekem, hogy hát én egy csomó gyerektől nem is tudtam elköszönni, csak így kiléptem az életükből. Tehát pont ugyanúgy fordítva, mint hogy én kiléptem, tehát hogy ők is így magukra lettek hagyva. Nem tudják, hogy mi történt velem, én se tudom, hogy mi történt velük, hogy mi lenne, hogyha bemennék helyettesíteni az iskolába. És akkor igaziból beszélgetnék velük erről az időszakról, magukról, tehát róluk is megtudnék egy csomó mindent, és ők is egy kicsit látnák, hogy egyáltalán hova tűntem az életükből. Így indult, és emlékszem arra, hogy annyira elszoktam. Tehát ugye azért ez egy időtlen időszak volt bizonyos szempontból, és egy síkú, tehát hogy egyetlen egy dologgal foglalkoztam, és arra nagyon határozottan emlékszem, hogy bejöttem az iskolába, és ez a rettentő sok inger, meg hogy sokfele figyelek, annyira kifárasztott, hogy rögtön hazamentem, és 4 órát aludtam, tehát így indítottam, és gondoltam, hogy fú, azért ez nem lesz egy egyszerű menet. Ez volt decemberben, és akkor úgy bebejárkáltam, hogy kicsit szokjam ezt a közeget, mert nagyon-nagyon nehéz volt visszaszokni.
És nem vittél haza valami fertőzést az iskolából, mert azért van mindenféle egy decemberi, januári hónapban az osztálytermekben.
Igen, akkor ez már annyira nem volt érdekes. Tehát az ilyen vénás kezelések közben az nagyon-nagyon fontos volt, hogy ne legyen. Amikor már fenntartó kezelés van, azért az nem ugyanaz. Nyilván nem jó, de nem ugyanaz. Ezt a luxust akkor már megengedtem magamnak, hogy maszt nélkül bejöttem az iskolába.
Ha a tanári hivatásodra nézel, milyen jövőt látsz, milyen feladatot látsz magad előtt? Talán az elmúlt másfél év tükrében is mit tartasz fontosnak, vagy fontosabbnak a tanári hivatásban, vagy a te feladatodnak?
Azt hiszem, hogy ezt most még keresem. Abban biztos vagyok, hogy valami feladatot ezzel az egészen, ami tavaly történt, ezzel kaptam, és hogy ennek lesz szerepe majd a jövőben, de ezt most még így nem látom. Nyitott szemmel járok.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Educast podcast folytatásában. Győri Virág vagyok, a Family magazin főszerkesztője, civilben szentgellértes szülő. Munkácsi Dorottyával hosszú évek óta ismerjük egymást, mert a lányaink osztálytársak voltak a Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskolában. Így örömmel vállalkoztam a vele való beszélgetésre. Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, mintha behúznák a satúféket. Hirtelen minden megváltozik, és átértékelődik körülöttünk és bennünk. Máshová kerülnek a hangsúlyok. Egy súlyos diagnózis is ilyen satúfék lehet, és különösen fájdalmas, ha gyermekünket látjuk szenvedni. Dóri, a ti életetek 2021. januárjában vett egy fordulatot. Hogyan emlékszel erre a bizonyos napra, amikor a diagnózist megkaptátok?
Ugye úgy volt, mivel hogy a koronavírus akkor kezdődött, hogy minden gyerekkel egy szülő mehet be. És a Lencsit kiküldték, neki külön mondták meg, hogy mire gyanakszanak. A férjemet felhívtuk telefonon, mindenki maszkba volt, és én csak arra emlékszem, hogy ki kellett cserélni a maszkomat, mert egyszer csak észrevettem, hogy tök vizes az egész, és hogy folynak a könnyeim. Aztán behívták Lencsit is, őnek is elmondta a doktor úr kicsit más szavakkal, meg hogy mire lehet számítani. És a legnagyobb meglepetésemre Lencsi azt mondta, hogy hát ő most nagyon megkönnyebbült, mert ő érezte, hogy valami nagyon nagy baj van. Most akkor legalább kiderült, hogy mi. És hát akkor csináljuk. És ezt végig éreztem rajta. Ott álltam a első sokkal. Én nem is nagyon emlékszem, hogy így vissza, hogy aznap mi történt. Fogalmam se volt, hogy melyik osztályra vittek be minket. Utólag is csak az ilyen messenger üzenetekből próbálom összerakni, körülbelül mi járhatott a fejemben. És azért ilyenkor azért a családi történetek, vagy hogy hogyan alakul az életünk, hogy mi lesz a többi gyerekkel, mi lesz a férjemmel, mi lesz a munkahelyemmel, és hát nagyon sok síkon megjelenik, hogy akkor most hogyan tovább.
Ez az a bizonyos satúfék, amikor így hirtelen elsötétül minden, és tényleg egy más világba csöppen az ember, mint hogyha kiírták volna a társas játékból, így megáll az idő. Ti is így éreztétek, hogy egy más dimenzióba kerültetek?
Igen, igen, abszolút. Mondom így, tehát tényleg nem emlékszem rá, arra olyan élményeim vannak például, amik nagyon furcsa, hogy megmaradtak, de hát én igaziból az iskolából mentem a kórházba a Lencsivel, és nem volt párnám, és akkor a pulóveremen, így nem tudom, így éjszaka így láttam a feliratot, szóval, hogy egy ilyen nagyon, nagyon furcsa képfoszlányaim voltak. Vagy az, hogy az is megmarad, de én nem emlékszem rá, hogy fogtam a Lencsi kezét, de Lencsi azt mondta, hogy ne fogd a kezem, nem fogok meghalni. Tehát, hogy ilyen nagyon kemény mondatok így megmaradtak. És arra emlékszem, hogy másnap reggel egy nővér valahonnan szerzett nekem kávét, de körülbelül ennyi.
És azt mondod, hogy Lencsi gyakorlatilag nagyon felkészülten és felnőtt módra fogadta ezt a hírt. Hány éves volt ő ekkor?
16 és fél.
Tehát éretten állt hozzá ehhez az egész diagnózishoz. Ez később is végig megmaradt? Tehát, hogy minthogyha picit ő lett volna erősebb ebben az egész történetben?
Igen, igen.
Azt is biztosan sokan mondták neked, hogy most kell nagyon erősnek lenni. Megkaptad ezt a mondatot is?
Egyébként én nem emlékszem rá. Lehet, hogy ott az elején mondták, de én nem emlékszem ilyenre.
Vagy magadnak nem mondtad, hogy nem roppanhatok össze, tartanom kell magam.
Lehet, hogy csak éreztem, vagy egy ilyen tudatalatti dolog ilyenkor az emberben. És az például azt hiszem elhangzott, vagy valahonnan rájöttünk, nem tudom, de a szülők között ez nagyon ment, hogy gyerek előtt nem sírunk, tehát általában mondjuk a mosdóban gyűltünk ott össze, hogyha láttuk, hogy egy-egy szülő ki van akadva, meg szerintem engem is ott vigasztaltak, de nem emlékszem rá, tehát azok a napok nekem annyira kiestek, és annyira arra koncentráltam, hogy nekem most mi a dolgom, és hogy hogyan tudnám komfortosabbá tenni ezt a helyzetet.
És miből tudtál erőt meríteni? Mert azért ez egy nagyon hosszú menetelés volt.
Hát nem volt olyan nap, hogy valaki ne írt volna üzenetet, ne telefonált volna rám. Volt olyan időszak, hogy úgy éreztem, hogy minden reggel egy karácsonnyal indul bent a kórházban, mert mindig képeslapot vittem be, osztálytársak küldtek a Lencsinek valamit, és ha belegondol az ember, a karácsony egy elég intenzív ünnep, és azzal együtt, hogy azért itt nagyon, nagyon nehéz dolgok vannak, az ember azért kap hozzá mindenféle támogatást, amire nagyon nem számít.
Tehát egyrészt a közösség ereje az, amit nagyon erősen megtapasztaltál, igen. És miből tudtál még erőt meríteni?
Egy idő után kiderült, hogy onnan kezdem, hogy most utólag tudom már, Tapolyai Emőke azt mondta, hogy a krízisben három olyan dolog van, ami a nehézséget jelenti. Az egyik a bizonytalanság, az rendesen volt folyamatosan. A másik a bizalmatlanság. Hát itt az orvosokban, a kórház felszereltségében maximálisan meg lehetett bízni. Tehát
biztonságban érezted magatokat?
Igen, biztonságban éreztük magunkat. És a harmadik pedig a magányosság. És sajnálatot senkitől nem kaptam. Én úgy érzem, hogy aki bármit hozzátett ehhez a történethez, az együttérzés volt az, ami óriási erőt tudott adni. És amit nem csak én éreztem, hanem Lencs is érzett, hogy tehát én úgy éreztem, hogy lángol a szívem. Tehát mint hogy az Emmauszi tanítványoknál, tehát szinte fizikailag érezhető volt az az ima háttér, amit mi kaptunk. És ennek Lencs is hangot adott, sőt, egy-két szülő is, amikor így látta, hogy a Lencsi hogy csinálja ezeket a kezeléseket, és hogy még viszonylag gördülékenyen csinálta, hát alig volt egy-két hét csúszás itt a 11 hónap alatt. Például Terminátornak hívta az egyik szülő a Lencsit, aki egyébként egy 170 centis, jelenleg 50 kilós gyerek. Tehát, és aztán a nővérek is, meg az orvosok is ezt kérdezték is, és mondták, hogy itt most valami történik.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert úgy sokszor mondjuk ezt, hogy az imádságnak ereje van, de olyan ritkán adunk választ azoknak, akikértünk imádkoztak, pedig ez egy nagyon-nagyon fontos adalék lehet, és bátorítás lehet azoknak, akik éppen benne vannak egy harcban, vagy akik hordoztak bennünket, hogy ez nem hiába való dolog is, hogy aki benne van egy ilyen küzdelemben, az igenis érzi az erejét az imádságoknak.
Én nekem az volt egy nagyon furcsa, hogy régebben én is másokért imádkoztam, és ezt el is mondtam, csak akkor nekem nem tűnt ez olyan jelentősnek, hogy most akkor én imádkozom. Viszont a másik oldalon ezt megtapasztalni, hát ez egy óriási élmény.
Ez így van. Ezt teljesen megértem. És mit kezdtél a félelmeiddel, Dóri? Mert azért biztos, hogy voltak.
Igen. Hát ez az, amikor tényleg csak a jelenben él az ember. Azt nagyon meg lehetett tanulni.
És, hogy nem tekintesz előre, mindig igen. Csak az aznap gondját veszed föl.
Igen, mindig csak az aznap gondját, és akkor azért, tehát hogy mondjam, ez átalakult inkább egy ilyen óriási figyelemmé, hogyha lehet ezt mondani. Még hozzájárultak ehhez egyébként egy csomó YouTube videó, például a Bizonyisten Agapé sorozatai, a hitbetegség idején ott találtam rájuk. De a jezsuita podcastek, a Montserrat jezsuita vlog, aztán az Igen Mondok női lelki gyakorlat, ezeket úgy megtaláltam, és ezeket lehet 5-10 percig is hallgatni. És ott mindig találtam olyan gondolatot, ami tovább lendített.
Szóval megtaláltak azok az üzenetek, amelyekre éppen akkor a legnagyobb szükséged volt.
Igen. Sőt, az a pláne, hogy olyan könyveket kezdtem olvasni, amit korábban soha nem bírtam volna kezembe venni. Egy idő után rájöttem arra, hogy ez mindegyik túlélési stratégiát ad, vagy ösztönösen ezek felé nyúltam.
Igen, én is azt gondolom, hogy ilyenkor ez egy természetes reakció, és van olyan, amit szívesen megosztanál? Hát, ha valaki olyan hallgatja ezt az adást, akinek jó lenne egy kis kapaszkodó, milyen túlélési stratégiát adnál így hirtelen?
Ott kezdődött, hogy a húgom a Placidatjának a könyvét a kezembe adta. De aztán az Edith Éva Éger könyv, amit Anna adott a kezembe. Szolzsenyicin. Aztán egyébként a Zelma Lagerlöfnek a Jeruzsálem című könyve is akkor került a kezembe. És köntösömre sorsot vetettek.
Igen.
Nem, most ezek jutnak hirtelen eszembe, de ezek voltak olyanok, amik szinte faltam.
És ki tudsz hangosítani pár ilyen gondolatot, amit így magaddal viszel, hogy na ezt úgy szívesen továbbadnám, hogy ez segített, ez a mondat, vagy bármi ilyesmi.
Hát azt hiszem azt, hogy a jelenben élni, az mindegyikből sugárzott. Ugye ott is egy ilyen bizonytalan helyzet van mindegyiknél. Nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Végül is egy tehetetlen rabságban van az ember majdnem mindegyikben. És benne van a gondviselés, benne van a humor, benne van ez a jelenben élés. Azt hiszem, ez a legfontosabb.
Igen, Placid atya ennek mestere volt, hogy a humor az hogyan épülhet be egy ilyen helyzetben az életetekben. Nektek is volt olyan, hogy ami egy ilyen nehéz szituáció is sikerült humorral elütni?
Hát most nagyon hirtelen a Lencsi születésnapja jut eszembe, amit ugye bent ünnepeltünk a kórházban.
Ez mikorra is esett? Egy május környékén?
Május 28, igen. És nálunk szokás otthon az, hogy minden gyerekről a születésnapján egy 10 perces videót készítünk, egyáltalán, hogy él. Azzal kezdődik, hogy kirakjuk azt az évszámot, tehát ahány éves, azokból a tárgyakból, amik a legjellemzőek éppen akkoriban. Úgyhogy a 17-est, hát egy nővértől kaptunk mindenféle eszközt, és akkor úgy vettük föl fecskendőből, vérnyomásmérőből, kémcsőből, satöbbiből. Mindezt ugye titokban, és az egyik apuka hozott a Lencsinek virágot egy kórházi kacsában.
Úgyhogy...
tehát, hogy... És akkor aznap az volt a poén, hogy milyen leleményes apuka, de tényleg, tehát, hogy...
Ez a kínunkban nevetünk, azért biztos meg volt néhányszor nektek is.
Igen.
Átlendített egy-két holdponton talán.
Igen.
Most így megemlítetted egy kicsit a családot, beszéljünk róluk is, hogy ők hogyan élték meg ezt az időszakot. A testvérek, a férjed Bálint.
Hát a legnagyobb lányom első éves egyetemista gyógytornász szakon, első vizsgaidőszak, és hát ekkoriban szakadt rá lényegében, tehát ő kapta meg a házi munkát, ami így adódott. Egyébként ő állt bele leginkább, és aztán elküldtük egy hétre síelni. Tehát ez volt, ami úgy érzem, hogy ott nagyon sokat lendített ezen a helyzeten. A 14 éves Ilona lányom, ő neki a két héttel a 8. érettségi előtt.
Felvételi.
Felvételi, igen. 8. felvételi előtt derült ez ki. Ő innentől lényegében egyedül készült fel a szóbelire, az írásbelire a férjem elkísérte, de nem is ment be az iskolába, hogy ő se érintkezzen nagyon emberekkel. És hát például, amikor egy napra hazamentünk Lencsivel a kórházból, ő pont akkor lett covidos. Úgyhogy ő úgy készült fel a szóbelire egyedül, hogy a húgomékhoz lett költöztetve nyulastul, tankönyvestül, mindenestül. Egyedül volt bent a szobában, úgyhogy hőemelkedése volt, köhögött. Mindenféle felső légúti problémája volt, és közben telefonon készültünk a szóbelire. Mm. És aztán be is ragadt neki a tesztje, úgyhogy nem jöhetett hetekig haza, míg egy infektológus ki nem mondta, hogy na most akkor bár pozitív a PCR tesztje, jöjjön haza. Mm-hmm. Ő végig nagyon helytált, és aztán szeptembertől kezdve mindig akkor volt beteg, amikor kijöttünk a kórházból. Mm-hmm. Teljesen egyértelműen 3-kor kijöttünk a kórházból, akkor ő 5-kor lázasan hazajött. És addig volt beteg, amíg vissza nem mentünk.
És ezt hogy oldottátok meg? Ugye gondviselés megőrizte ilyenkor Lencsit? Vagy hogy majd maszkba volt az egész család? Hogy lehet ezt kivitelezni?
Úgyhogy egyik szobába Lencsi bezárva, másik szobába a beteg gyerek bezárva.
És otthon folytathattad maszkba az ápolást.
Igen, tehát ugye ez azért volt nehéz egy ilyen, mert Lencsi, amikor hazajött, akkor azért azzal, hogy testvérei vannak, neki azért volt társasága, nem egyedül volt. Viszont egy ilyen helyzetben ő be volt csukva oda, és akkor bevitte mindenkinek az aktuális ennivalót, innivalót, külön fürdőszoba, külön WC, illetve fürdőszobából csak egy van, tehát akkor germicid lámpás fertőtlenítés, ha a beteg bemegy fürdeni. Hát így oldottuk meg.
Hát hallod, nem irigylem. És hogy sikerült a felvételije a felvételizőnek?
Ez jól után sikerült. Tehát, hogy azt teljesen jól abszolválta.
És a gyerekek teljesítményén nem hagyott nyomot akkor ezek szerint ez a nagyon nehéz időszak? Képesek voltak így is helytállni?
Igen, egyrészt igen, másrészt meg például pont az Ilonán érzem azt, hogy az egy év szorongás, az most jön ki. Mm. És most, mint egy ilyen kis vulkán.
Ezt nagyon sokszor szokták mondani, igen, hogy a trauma után igen jön.
Igen, igen.
Hogyan lehet egy házasságot életben tartani egy ilyen időszakban?
Hát ez nem rólunk szólt. Tehát órákba tudom mérni, amit kettesben töltöttünk a férjemmel, összesen 3 alkalommal, tehát hogy ezt körülbelül így meg tudom számolni. És egyébként azt is, mert ugye nem lehetett a Lencsit egyedül hagyni egyáltalán, nem ismertük. És amikor vége lett a kezelésnek, akkor eltelt már jó pár hét, amikor rájöttünk, hogy ja, hogy mi most elmehetünk kettesben sétálni. És ez egy ilyen nagyon nagy felfedezés volt, és nagyon nehezen indultunk el egyébként.
Igen, olyan erős volt ez a,
igen,
a megszokás. És megtapasztaltátok-e azt, hogy sokszor így van egy jó házasságban, hogy amikor az egyik fél mélyen van, akkor a másik épp föl tudja emelni, és fordítva, tehát hogy nem egyszerre kerültetek a hullámvölgyekbe.
Hát nekem a férjem óriási támogatást nyújtott, tehát például ugye nyáron is, hát a gyerekeket kvázi elküldtük nyaralni, tehát közös családi nyaralás nem volt. Ő nem volt szabadságon nyáron, hanem amikor én kimentem, akkor este még tényleg beszélgettünk, és próbált úgy valamit biztatót mondani, hogy másnap vissza tudjak menni oda a kórházba, és én meg a Lencsit tudjam gondozni.
Tehát ő tartotta a leginkább a lelket benned, azt tudod mondani?
Igen. Igen.
És a nagyszülői háttér, arra mennyire tudtatok számítani?
Hát apósom nagyon sokat vitt be minket a kórházba, azzal együtt, hogy a Lencsi osztályában lévő szülők is a Lencsit sokszor vitték, hozták. Tehát ők is nagyon sok támogatást nyújtottak. Hát nekem anyukám már most 86 éves, úgyhogy ő próbált ezeket a diétás ételeket sütni, főzni, és utána nézett ennek, annak, amannak, mert hát ugye mindenféle diéták vannak. És a család többi része is, akik így kicsit beljebb voltak, és így napi szinten beszéltünk, ebben is próbáltak helytállni. Testvéreim eleinte nagyon sokat, ők vásároltak be, meg próbáltak a Bálintnak segíteni, hogy mondjuk így egy háztartásban, hogy van ez.
Amikor az ember egy ilyen nagyon nehéz próbatételen megy át, akkor óhatatlanul szinte az első kérdés az, hogy miért. Miért kaptuk ezt? Miért történt ezt? Miért pont mi? Te feltetted ezeket a kérdéseken?
Igen. Nem pont így. Tehát ott azért elég sok szülő van, és mindenki próbálja megfejteni, hogy honnan van ez a betegség. Van időnk a beszélgetni, és hát nagyon hosszú ez az idő. Összerakni a dolgokat, hogy talán ez, talán az. Azért ott minden, tehát ott nagyon együtt élnek a szülők is, a gyerekekkel. Ismerjük egymásnak a szokásait, hogy milyen pizsomába kell föl, hogy mi a kedvenc étele egy gyereknek, mindent. A redőnyt szereti lehúzni, vagy nem szereti lehúzni, mivel iszza a kávét, szóval tényleg mindent tudunk egymásról. És azt hiszem, hogy nekem egy nagy fordulópontot az jelentett, hogy ez a miért, ez valójában ez úgy szól ez a kérdés, hogy mi a célja ennek az egész betegségnek, és valahogy ez nekem nagyon sokat segített.
Igen. És erre találtál már valami választ egyébként?
Az az érdekes, hogy nem tudom, hogy ez egy aktuális evangéliumi részlet volt, amit hallottam, vagy egy könyvből jött elő, de az a mondat, amit megtaláltam, és onnantól kezdve egyszerűen érzem, hogy mit jelent, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ami azt hiszem, hogy azért egy jelentős mondás, mert azért bennem ez az igazságtalanság érzés volt, ami leginkább mozgott, hogy az összes többi gyerek járhat iskolába, bárhova bemehet, mondjuk épületbe, bemehet egy nadrágot vásárolni egy így boltba, tehát, és az én gyerekem meg nem. Neki úgy vásárolok a boltban, hogy végigfényképezem a péksüteményeket, a fonalakat, meg a nem tudom mit, és ő bekarikázva visszaküldi a messengerbe, hogy ezt vegyem meg neki, mert elfelejtette már, hogy egy boltban mit lehet vásárolni. És érdekes módon, hogy ez a mondat, ez úgy nagyon helyre zökkentette a lelki világomat.
Mit jelent neked egyébként ez az igevers? hogy Jézus az igazság is. Nem, tehát az élet az egész konkrétan
igen.
Új dimenzióval telt meg hát, számotokra.
Hogy ő tud választ adni erre, és hogy nem biztos, hogy nekem most így ezt meg kell fejteni, hogy, uh-huh. hogy van, vagy mi ez az igazságtalanság, hogy ezzel várjak, és majd ki fog derülni. Csak bízzak benne, hogy van igazság.
Mit gondolsz arról? Sokszor szokták idézni azt, hogy Isten jóra tudja fordítani a nehézségeket. Tapasztaltál te ebből valamit már?
Egy Facebook csoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ne kelljen annyi telefonba elmondani ugyanazt, meg messengeren, meg e-mailbe, meg mindenhova, hogy mi történik Lencsivel, és ott egy idő után olyan üzenetek érkeztek, hogy nagyon köszönik, hogy ennek részesei lehetnek, és eleinte úgy éreztem, hogy hát valahogy az én lelkemet simogatják, vagy legalábbis, hogy ez a célja. És aztán valakivel egy kicsit többet beszélgettem erről, és azt mondta nekem, hogy azért jó, hogy ennek az egész történetnek részesei, mert az emberek nagy része nem tudja, hogy ilyenkor mi történik, és például nem mennek kérdezni. Uh-huh. Egy csomó tabu téma előkerült, ami én nem tudtam, hogy tabu téma, vagy nem éreztem, hogy tabu téma lehet. És hogy ugyanakkor egy csomó ember velünk együtt örült, és valami olyasmit sikerült megélnem ennek kapcsán, hogy néha akkor is ad az ember másoknak, amikor nem is tud róla. Uh-huh. És hogy tényleg ad. Tehát, hogy ez elég hosszú idő volt ezt elfogadnom, hogy így is lehet adni másoknak.
Hogyha valaki egy ilyen helyzetben van, mint amiben ti voltatok, akkor szerinted mi az igazi segítség?
Néha a legapróbb dolgok, tehát én azzal szembesültem, hogy néha nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mire vágyom igaziból, és onnantól uh-huh. kezdve, hogy megvolt és kimondtam, mindig volt egy ember, aki ezt úgy megoldotta. Uh-huh. És például most mondok egy valamit, elromlott az automata bent a kórházban, hétvége van, éppen nem merek kimenni a boltba, mert olyan helyzet van, és az iskolával szemben lakik egy tanítványom, vagy egy volt tanítványom, akire ráírtam a messengeren, és mondta, hogy jaj, ő szívesen hoz nekem bármit, és hogy és elkészítette a kis kávécskát, és odahozta a kórház elé. Tehát nem feltétlenül ilyen óriási nagy dolgokra kell gondolni. A Lencsi énektanára ott lakik a közelben, egyszer bevásárolt nekünk, azt hiszem húsvét hétfőn. Volt egy nővér, aki húsvét vasárnap bejött, és megáldoztatott minket, tehát hogy nagyon nagyon sokrétű ez. De volt olyan is, hogy felkutatták azt, hogy megírtam a listára, hogy az egyik fontos gyógyszert nem fogják gyártani, és felkutatták, hogy Magyarországon melyik patikába lehet még kapni, és fel is hozták Gyöngyösről egy számomra tök ismeretlen gyógyszerész, és aztán mindig adódott valaki, aki ezeket összegyűjtötte Pesterzsébetről, mindenhonnan. Aztán, amikor már ez a készletünk is kifogyott, és már tényleg csak 2-3 volt, és a legvégén voltunk a kezelésnek, akkor a Lencsi német tanára az osztrák Facebook csoporton keresztül valami hasonló gyógyszert szerzett, és így kihúztuk úgy, hogy végig
tudtuk kezelni. De előtte nehezen kértél? Olyan típus vagy, aki nehezen, inkább egyedül oldod meg a dolgokat? Tehát esetleg itt most ez alkalom volt arra, hogy merjél segítséget kérni, akár konkrét dolgokban is?
Hát azt hiszem, hogy igen. Csak amikor az embernek a gyerekéről van szó, és egyértelműen tudom, hogy én ezt nem tudom megoldani, abszolút kiléptem a komfortzónámból, mint ahogy egyébként több más szinten is. Tehát azt hiszem, hogy ez nekem ilyen szempontból egy óriási tanulási folyamat volt.
Melyik volt a legnehezebb időszak, és azon mi segített át?
Hát az biztos, hogy az első 33 nap, amikor megkapjuk ezt a diagnózist, és teljes sokban van mindenki, hogy rendezzük át az egész életünket, az egész lakást, hogy lehet lepapírozni ezt munkahely szempontjából. Tehát azt hiszem, tényleg ez az átállás, és fizikailag is ez volt a legnehezebb a Lencsinek is. Tehát egész konkrétan, tehát emlékszem rá, hogy 33 nap után, amikor kiengedték, akkor én a gyerekekkel beszéltem, hogy ugye ők nem jöhettek be, mert az COVID, hát nem, hogy egyáltalán, hogy COVID volt, és nem lehetett látogatni se. Hogy figyeltek, a Lencsinek más az alakja, más a tartása, nincsen haja, az arca más, hát úgy álljatok hozzá, hogy ő a testvéretek továbbra is. És hogy ez azért ne legyen téma, vagy ne ez alapján gondoljatok róla bármit is, de ő ugyanúgy a testvéretek. És hát igen, tehát a kisfiam, ezt a Lencsi mondta is, hogy ezt nehezményezte, hogy nem néz rám a Jáni. Úgyhogy azért volt ilyen, ez nem olyan könnyű azért. A másik, ami egyébként meg nagyon nehéz volt, amikor ezek a nehéz HR blokkok elkezdődtek, és azért az nagyon kiszámíthatatlan, hogy egy gyerekre milyen hatással van egy gyógyszer. Volt olyan gyerek, akinek epilepsziás rohamai lettek, ugyanattól a gyógyszertől, mint amitől a Lencsi nem tudott írni. A másiknak nagyon durva máj problémái lettek, és igaziból ilyen szempontból volt ez nehéz, hogy csak vártunk, és nem lett semmi egyébként. És aztán volt az augusztusi, az is egy nehéz időszak volt, amikor elvileg jól volt a Lencsi, csak nem mehettünk ki a kórházból. Úgyhogy jól volt.
Gondolom, jó meleg lehetett.
Igen. Ott légkondi van, tehát hogy az jó volt, igen. Csak hogy itt van a nyár, és mi bent ülünk egy kórházban napokon keresztül.
Iszonyú nehéz lehetett ezzel az érzéssel megbirkózni, hogy mint hogyha kiírták volna az embert a történetből. Mindenkinek megy tovább az élete, jönnek, mennek, mosolyognak, és te meg mit a játékból kiírt szereplő, ott rostokolsz a szélén. Mi az, ami átsegített ezen, hogy tudtatok átvergődni ezeken a nehéz gondolatokon?
Én mondom, hogy a közösségek. Tehát amikor a legvégén próbáltam egy köszönő e-mailt írni, elkezdtem írni a közösségeinket, akiktől, tényleg, tehát ha csak a közösségeket nézem, abból rettentő sok volt, aki mögöttünk.
Igen, azért itt meg kifizetődik az aktív társadalmi élet, amit te éltetek. Cserkész csoportok, plébániai közösségek, iskolák.
Igen. Tehát elkezdjem mondani, csak attól félek, hogy valakit ki fogok hagyni.
Már most előre elnézést kérünk, jó, Dóri? De mondd, aki a szíveden van, jó, akinek hálás vagy.
Tehát, hogyha csak onnan kezdem, hogy a Lencsi iskolája irgalmatlanul, de tényleg nagyon-nagyon...
Kimondhatjuk, hogy ez a Deák-téri gimnázium.
Igen, Deák-téri evangélikus gimnázium. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy idén novemberről januárra áttették a szalagavatót, esélyt ad, vagy hát ha Lencsi is részt tudott rajta venni, az volt az első hét, amikor közösségbe mehetett. Aztán Pannónia szakra katolikus általános iskola. A gyerekeim osztályfőnökei, ott a szülői közösség, ha bármit írtam, 10 percen belül megoldották, és addigra úgy kellett írnom egy e-mailt, hogy bocs, már megoldódott, többen ne jelentkezzetek. De az osztálytársak szülei is, akik egy külső zsúrt megszerveztek, elszállították táborba a gyerekeket, ott aludtak náluk a gyerekek, beszélgettek velük az anyukák. Tehát egyáltalán valami pótlást, vagy valami ilyesmit próbáltak hozzátenni a történethez. A Szent Gellért gimnázium már szóba került több körben is. Aztán a Kelenföldi evangélikus gyülekezet imádságai. A férjemnek a munkahelye, akik engedélyezték azt, hogy otthon dolgozzon, hihetetlen toleránsak voltak, mindenben támogatták a férjemet. A piarista osztálya, akik szintén egyszer csak egy nagyobb összeggel megdobtak minket, hogyha szabad ezt így mondani. A piarista gimnázium papjai, a Patrona Hungári gimnázium nővérei, a Szákrekör nővérek, a Fokolára Egyesület, rettentő sokan.
Megtapasztaltátok, hogy mennyien szeretnek.
Igen.
Azért ez biztos, hogy egy kicsit segít az embernek helyre billenteni a dolgokat. Amikor én jártam a halál árnyékának völgyében, mert azért ez szerintem nagyon plasztikus kifejezés, akkor nagyon mélyen megtapasztaltam, hogy Isten ott van velem. Sokkal gyakrabban, sokkal plasztikusabban éreztem, hogy ne, gondot visel rólam, és nem vagyok egyedül a sötétségben. Nektek is voltak ilyen megtapasztalásaitok?
Igen, igen. Azt szokták mondani, és többen is kérdezték, hogy és nem haragszol az Istenre, vagy haragudjál nyugodtan, most lehet. És én azt éreztem, hogy bennem van egy harag, nem tudom megfogalmazni, hogy mi felé, de nem az Isten felé. Uh-huh. Nagyon-nagyon soká jöttem rá, hogy hát a sátán ez maga, igaziból én ráharagszom. Uh-huh. És aztán a Boldizsár Ildikó könyve is a kezembe került, hogy ő milyen meséket olvas az ilyen gyerekeknek, uh-huh. az onkológiai betegeknek. És ez olyan érdekes volt, hogy azt mondta, hogy sárkányos meséket, uh-huh. amivel meg kell küzdeni, hogy azt szeretik ezek a gyerekek. És akkor valahogy helyre zökkent bennem, hogy ja, értem, tehát megvan, hogy miért ezeket a könyveket olvasom, megvan, hogy a Lencsi miért ilyen filmeket néz. És olyan nagyon képletes lett az egész dolog, hogy helyére került, hogy akkor én ebben a küzdelemben valószínűleg valami pajzs, meg kart vagyok, és akkor onnantól kezdve ezt így éreztem. És akkor ez nekem így nagyon, nagyon összeállt ez az érzés, és ez valahogy olyan jó volt beazonosítani.
Lencsi is megtapasztalta, vagy érezte így tényleg így a Jóisten erejét, meg jelenlétét, igen. szeretetét? Beszélt igen. is esetleg erről?
Igen, nem nekem. A uh-huh. pszichológussal beszélt erről. Uh-huh. A pszichológustól tudtam meg. Nem tudom, hogy konkrétan mit. Uh-huh. De kaptam egy ilyen jelzést.
Láttatok-e csodákat esetleg ezen az úton, amire úgy emlékszel vissza, hogy hú, ez csoda volt.
Igen.
Tudsz esetleg egy ilyet említeni?
Hát az első ilyen szembesülés, a 15. nap után csontvelőből állapítják meg azt, hogy mennyire hatottak addig a gyógyszerek, és ha 1% alatt van a csontvelőben a rossz sejtek aránya, akkor az az alacsony rizikófaktor. Ha 1 és 10 között a közepes, és 10 fölött a magas.
És a Lencsinek ez mit jelent, hogy rizikófaktor? Hogy...
Tehát, hogy annyira hatottak a gyógyszerek, értem. Hogy ennyit sikerült el, uh-huh. ennyi maradt a csontvelőben rossz sejtekből. És a Lencsinek 74% volt ez az arány. Ezt mi nem mertük elmondani neki. Amikor kérdezte, hogy alakult ez a vizsgálat, akkor annyit mondtunk, hogy ő most a magasba tartozik. Uh-huh. És onnantól kezdve arra próbáltak készíteni minket az orvosok, hogy itt most csontvelő átültetésre lenne szükség.
És ez nagyon-nagyon kemény.
Igen. És nem találkoztunk senkivel, akinek ilyen magas lett volna. Olyan, akinek 60% volt és ment csontvelő átültetésre, olyannal igen. Az utána következő az a 19% volt, és neki is azt mondták, hogy csontvelő átültetés, végül nem volt rá szükség. Tehát, hogy ez egy óriási nagy szám. Ezután 2 héttel később volt a következő csontvelő mintavétel, amire hát az előtte való napokban az orvos azt mondta nekünk, hogy az lenne a jó, hogyha 5% alatt lenne, mert akkor lehet, hogy meg tudná úszni a Lencsi. A csontvelő átültetést. De addigra már oda jutottunk, hogy akkor hány testvér is van, meg hogy lesz.
Föl kellett térképezni.
Meg minden. És hát az első csoda akkor történt. Az az orvos, aki egyébként egy ilyen tényekben gondolkodó, az érzelmeit nem nagyon kimutató ember, lelkesen jött be a szobába, és nem azzal kezdte, hogy velem akar beszélni, hanem mindkettőnkkel. Mondtam, hogy jó, felhívom az a férjemet is, hogy akkor ő is tudja, és mondta, hogy 0,2%. És fú, hát az egy óriási megkönnyebbülés volt.
Elhiszem.
És hát ennek úgy elterjedt a híre a kórházban is, tehát volt olyan doktornő, aki bejött és megnézte Lencsit, hogy ki is ez, akivel ez most így történik.
Tudtatok egyébként a hitetekről beszélni ott is? Tehát mertetek ilyet mondani, hogy hát mi azért imádkozunk, meg látták esetleg, hogy megélitek a hiteteket? Azt mondtad, hogy ott minden kiderül
minden,
a szülők
igen.
előtt.
Az volt az érdekes, hogy a leukémiás gyerekeknek a hírfala az elég gyenge. Tehát nem nagyon tudnak tőlük vért venni, úgyhogy az első este 6-szor szúrták meg a lencsit, és akkor már mondták neki, hogy le kéne vágni a karkötőit, meg minden egyebet, és valahogy a nekes karkötőt nem engedte. Úgyhogy ez végig rajta volt, és ez úgy el is terjedt. Mm. Én ennek nem tulajdonítottam jelentőséget, vagy hogy mondjam, ezzel nem nagyon foglalkoztam, és már körülbelül 2 hónapja ott voltunk, amikor azt vettem észre, hogy folyamatosan itt a vallásról beszélget velünk mindenki. Így itt mindenki vallásos, tehát hogy igaziból akkor tűnt ez föl nekem, és akkor kiderült, hogy ja, hát, hogy nem. Hú, és akkor kezdtem így észbe kapni, hogy tényleg is egyébként miket mondtam itt az orvosoknak, meg a nővéreknek, ami esetleg számíthat. Úgyhogy ez biztos így volt, hogy akár akartuk, akár nem. Itt azért mindenféle történt, és itt azért azzal is történik mindenféle, aki nem vallásos. Úgyhogy azért ezt is megtapasztaltuk.
Azért ez egy nagyon komoly missziós terep.
Igen.
Ezt ennek a súlya is rád nehezedett, hogy most akkor én vagyok a keresztény ember, akit mintát mutatok, hogy hogyan kell jól szenvedni.
Ezt a részt így nem éreztem, mert akkor én már annyira azt éreztem, hogy itt vigyázz ránk a Jóisten, hogy itt így ez a rész, ez nem lehet baj.
Őszintén meg tudtad élni a hited minden alakoskodás nélkül.
Hát azt hiszem, hogy igen. Igen.
Az utatóknak az egyik legkatartikusabb pillanata az volt, amikor Lencsi megkongathatta az általatok vásárolt, vagy kitalált harangot ott a Tűzoltó utcai klinikán. Elmesélnéd, hogy honnan jött az ötlet, és hogy mit szerettetek volna ezzel kifejezni?
Onnan indul a történet, azt hiszem, hogy a 2021-22-es évet a Zsigmond, az igazgató, azzal a mottóval indította el, hogy nem vagy egyedül, hogy idén ez lesz a mottó. És amikor januárban elkezdődött ez a betegség, akkor az egyik kolléganőm, már amikor alakult ez a lyukasórás lelkisegély sofőrszolgálat, megírta, hogy Dóri, nem vagy egyedül. És akkor tényleg gondoltam, hogy ez mennyire igaz. És akkoriban a alapítványoknak az oldalát is ott lapozgattuk, akik onkológiával, hematológiával kapcsolatban vannak, és az érintettek oldalán is megtaláltam ezt a mottót, és tudom, hogy ez úgy nagyon hirtelen szíven ütött, hogy itt is ez van, ez hihetetlen. És aztán utána tényleg nem túlzok, de tehát csak azoknak a száma, akik vért adtak Lencsinek, az mondjuk egy több száz ember, tanítványaim, akik életükben először adtak vért, szóval, hogy csak azoknak a száma is óriási. És egyre inkább azt éreztem, hogy hú, ebben ez a nagy dolog, hogy tényleg nem vagyunk egyedül. És én nem emlékeztem rá, de utólag most már tudom, hogy egyik pannoniás anyuka írt nekem egy levelet, hogy a Kégolyó utcában van egy ilyen, és hogy majd fogunk mi is harangozni. És én csak arra emlékeztem, hogy olyan április tájéken az egyik orvossal beszélgettem, hogy hogy van ez a gyógyulás, meg hogy a kezelés, meg ezeknek a viszonya hogy alakul, és hogy igaziból majd csak 5 év múlva lehet kimondani, hogy gyógyul valaki. Közben láttuk azt is, hogy amikor egy utolsó kezelést megkap egy gyerek, tehát hogy látszik, hogy a földön kívüli boldogság úszik a 2 éves gyereknek a szemében is, és a szülőnek a szemében is, és hogy olyan furcsa, hogy csak úgy kimegy az épületből, mint egyébként máskor szokott.
Igen, minden szertartás nélkül.
Igen, tehát egy ilyen óriási hiányérzet volt bennem, hogy tényleg akkor ott megtapsoltuk, meg próbáltunk úgy valahogy érzékeltetni, hogy ez egy óriási nagy dolog, de mégiscsak hiányzott valami. És akkor jött ez a harangötlet, hogy én nem tudtam honnan, de most már megvan. Jó, de és akkor mikor kell szabad ezt elkezdeni csinálni?
Ja, 5 év múlva, vagy 3 év múlva? Melyik ponton mondhatod ki?
Igen. Igen, igen. És akkor, amikor már láttuk, hogy azért van pont a kezelésnek a legvége egy kicsit kiszámítható, hogy melyik nap, tehát már 4 nappal előbb lehet tudni, hogy ha elkezdődik ebben a szakaszban, hát, hogy igaziból akkor kéne harangozni, mert azért az egy óriási dolog, hogy vissza lehet térni a közösségeinkhez, és a hétköznapi élet betérésnek az az első lépcsőfoka. És akkor elkezdtünk gondolkodni a harangról, mekkora legyen, gyereknik a kicsi. Megkérdeztük az orvost is, hogy mit szól hozzá. Ő azt mondta, hogy tulajdonképpen ők már gondolkodtak erről, és hogy jó ötlet, tehát lényegében szabad utat kaptunk, és akkor éreztem azt, hogy fú, hát itt ezt a Szentlélek támogatja, úgyhogy el kell kezdeni. Beszéltem a főnővérrel, ő is támogatta, és akkor elkezdtük csinálni egy ponton. Találtunk egy harangöntőt, aki a Gellértnek is a harangját ő öntötte. Az került rám Ottónak, hogy nem vagy egyedül. És akkor Lencsi kitalálta, hogy ő akkor szívesen készít hozzá valami festményt. Körülbelül egy hónappal korábban raktuk ki, mint hogy a kezelésnek vége lett. Sokat kopogtattuk ott a falat az egyik karbantartóval, mert nem volt egyszerű olyan falat találni, ami ezt elbírja. És nekem az volt az egyik fő szempontom, hogy valami jól látható helyen legyen. Tehát, hogy ne csak maga a harangozás legyen az, ami egy momentum, hanem, hogy ezt lássa mindenki, hogy ez ott van, és hogy vége lesz ezeknek a kezeléseknek.
És a hangja jó messzire hangja.
Igen, és hogy ezt a reményt, ezt közben is, amikor nem szól, akkor is magában hordozza. És akkor föltettük oda a játszós teraszra a hematológia osztályon, és így vártuk a harangozást, meg az utolsó napot.
Na és az milyen volt?
Nagyon izgalmas volt. Én már elszoktam az ilyen evilági szervezésektől, meg a sok szereplős szervezésektől, úgyhogy direkt nem egész órakor, hanem 13:05 volt Lencsinek a harangozása, és azt kértük, hogy minden gyereknek egy ilyen nem egész órakor legyen, hogy nehogy össze lehessen téveszteni
mással.
Igen. Szóltunk a bent lévő orvosoknak, nővéreknek, tanároknak, pszichológusnak, dietetikusnak, kézműves tanárnak. Van egy ilyen mentős Viktort, azt hiszem csak így hívjuk, aki hihetetlen humorral próbálja kihúzni ott a gyerekeket az ágyból, társasozik velük, neki is szóltunk. És meghívtuk rá azokat, akik még részt tudtak venni a játszótér elé, tehát lent, nem a hematológia osztályra. Mindenkinek szóltunk, aki egyáltalán ebben részt vett, ebben a gyógyulásban. Így alakult ki, hogy ott volt például az én saját osztályom is. A Lencsi osztálya, kollégáim, Lencsi tanárai, szülők, Kisi Jána, Jáni fiam pannoniás osztálya is ott volt, cserkészek, kis közösség, szóval elég sokan, távoli rokonok, közeli rokonok, nagyon sokan. És akkor addigra tényleg megkapta az utolsó kezelését, és hát számomra az egy első meglepetés az volt, hogy például volt egy olyan kisfiú, aki akkor már napok óta nem kelt ki az ágyból, egy 4 éves kisfiúról beszélünk egyébként, nem vallásos család. És ki akart jönni a harangozásra. És szépen ő is kitolta az állványát, és ott volt arra a pár percre. És az volt a kérése Lencsinek, hogy hozzon mindenki buborékfújót, hogy amíg ő harangozik, addig valahogy aktívan vegyenek ebben részt. És amikor már mindenki ott volt, a kis családom is ott volt, ők fönt a teraszon, tehát az a vippáholy körülbelül. Akkor Lencsi, aki egyébként az elején idegenkedett ettől az egész ötlettől, teljes felszabadultsággal, olyan hangerővel kongatta meg ezt a harangot, hogy éreztem azt, hogy igen, ez most felfele száll, és ez a hálának a hangja.
Gondolom, szem nem maradt szárazon.
Nem.
Beleraktátok az elmúlt, nem tudom hány hónapnak az összes kínját, baját, fájdalmát, de sikerült akkor megkönnyebbülni. Hozott neked is egy ilyen lelki megkönnyebbülést ez a szertartás?
Hát igen, igen.
Hogy vége.
Vége, igen. Igen.
És ez most tényleg így is van, hiszen Lencsi éli a végzős gimnazisták életét. Igen. Lehetett szalagavatója, ahogy említetted az előbb, és néhány napja pedig megkezdte az érettségit is. Ami nem kis izgalommal járt, mert nem volt olyan egyszerű, de igen.
Igen.
Nehéz volt-e visszatalálni a normál hétköznapokba?
Igen. Nehéz volt. Hát azért az elmúlt egy év azért családi szinten is róla szólt. És hát a férjemhez is nehéz visszatalálni, tehát egyértelműen.
Újra kell tanulni mindent.
Mindent, igen. A gyerekeimhez is, tehát hogy ne azon a szinten éljünk tovább, hogy bepakoltad, befizetted, és e-mailben, messengeren ezeket így letárgyaljuk, hanem hogy ezen kívül van más is. De akár az is, hogy közös programra el tudunk menni, tehát ezek óriási dolgok tényleg.
Egy bevásárlás. Egy normál hétköznapi dolog. Iskolába, igen. Munkahelyre menés. Teljesen igen. Új színbe tűnik föl.
Igen. Igen.
Lencsinek is könnyű volt fölvenni a fonalat? Vagy nehéz volt fölvenni a fonalat? Vagy azért ő másképp
reagált? Hát, ő úgy vette föl a fonalat, hogy amikor a közösségbe visszamehetett, azon a héten, ez január első hete, azon a héten tanulta meg az osztálytáncot. Tehát lényegében úgy nézett, hogy hétfőn még bevittem az iskolába, mozgássérült kártyával leparkoltunk, bement az osztálytáncot, egy órát megtanult, hazament, aludt 3 órát. Szerdán már egyedül ment az iskolába, tehát már fizikailag is bírta, és szombaton részt vett a szalagavaton. És akkor a következő héttől járt iskolába. 1 órát, 2 órát, 4 órát, 5 órát, és így járt. Ugyanakkor azért itt neki még vannak lumbálások, van kezelés, tehát ha mondjuk egy lumbálás van hétfőn, akkor azért kedszerdán nem tud menni, de volt olyan is, hogy még pénteken se tudott menni, mert fájt a háta. Úgyhogy most azért még mi mindig azt éljük, hogy 2-3 hetente legalább egy kontrollra be kell menni, hogyha nem lumbálásra, és azért vissza kell csöppenni, ami így, hogy visszakerültünk az időbe, meg a hétköznapokba, ez nem is olyan egyszerű.
Igen, azért mindig egy kicsit fölszakítja a sebet, gondolom.
Igen.
És emlékeztet a mögöttetek lévő útra, de nagyon jó, hogy van már egy másik életetek.
Igen.
Így a beszélgetésünk végéhez érve, mi az, amit úgy ennyi idő után, mert azért ez még sokáig dolgozik az emberben, egy ilyen élmény, amin ti átmentetek, mi az, amit úgy meg tudnál fogalmazni magad számára, így tanulságként? Vagy amit így magaddal viszel, amit úgy kaptál ezen az úton. Tanított valamire ezt?
Hát amikor az egész betegség kiderült, ez nagyon érdekes, hogy az volt az első gondolatom, hogy nem csodálkozom, hogy pont a Lencsi. Ha szabad ezt így mondani, hogy ő a férjemnek a gyereke, tehát hogy ők ketten nagyon jól megértették egymást, mindig is, én meg a másik 3 gyerekkel. Most 1 évre ilyen szempontból gyerekeket cseréltünk. És én akkor úgy éreztem, hogy egy utolsó esélyt kaptam így, hogy a Lencsivel rendezzem a kapcsolatomat, vagy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz. Azt mondjuk biztosan kaptam, ez teljesen nyilvánvaló, hogy én régebben nem értettem annyira Lencsinek a szempontjait, bármi miatt. Nem mondta el valamiért, akármi miatt, mint amennyire most értem, és ő is jobban megérti az enyémet. Ez egészen biztos. Így közelebb kerültünk.
Talán mondhatjuk akkor azt, hogy már még sok minden van a batyuban, amit föl kell dolgozni, de már most is kaptatok gyümölcsöket, áldást, amiből mások is erőt meríthetnek, és hogy talán belekapaszkodhatnak abba, hogy a sötétségben is mindig van világosság. A ti történetetek szerintem nagyon erősen erről is szól, hogy a közösségnek megtartó ereje van, a hitnek megtartó ereje van, és jó ezt hallgatni, hogy ez átsugárzik rajtatok. Köszönöm a beszélgetést neked, és köszönöm az őszintességedet, Dóri. Adjon a jó Isten továbbra is gyógyulást, és sok-sok boldog pillanatot nektek.
Köszönöm.
Köszönjük az Edukászt podcast csatorna hallgatóinak, hogy velünk voltak, és meghallgatták Dóri történetét. Az adás elkészítéséhez technikai segítséget az Igen médiától kaptuk. Az adás hanganyaga elkérhető a kautnik.andras@gmail.com-ra írt üzenettel. Szívesen átadjuk mindenkinek, aki szintén meg akarja osztani Dóri történetét hallgatóival. Találkozunk a következő adásban. Viszontlátásra, viszonthallásra!